Áldás békesség, testvérek! Amíg gyülekezünk, addig is a heti énekünket végig énekelhetjük. A heti ének mindig velem, Uram, mindig velem. Szerintem már tudjuk annyira, hogy nem kell az első verszakot kétszer énekelnünk, hanem előről végig tudjuk énekelni. Ne csak úgy énekeljük, hogy egy szokásos éneket elénekünk az elejétől a végéig, hanem tudjuk, hogy az ének imádság, a szívünk is legyen ott, ne csak a hangunk az énekben.
Többi bűn, halál nem áll. velem az Úr, velem, mindig velem.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket, és kérjük a mi Urunk áldását együtt létünkre. A 488. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. A 488. ének, amelyben ugyan az van az első verszakában, hogy énekünk jó reggel száll hozzád szívesen, de magunkban hozzátehetjük, hogy reggel és este egyaránt szívesen száll a mi énekünk hozzád, Urunk. Tehát a 488. ének, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. 488.
Így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked ezt a csendes órát, amivel megajándékozol bennünket. Te tudod, hogy telt a mai nap, és hogy hoztál ide bennünket, milyen gondolatok, érzések foglalkoztattak bennünket most előbb is. Te tudod a lelki életünk mindenféle dolgát, és te ismered életünk múltját, jelenét és jövőjét is. Téged a lelkek pásztorát, Jézus Krisztus, kérünk, hogy ezen a mai estén pásztorolj bennünket. Olyan szükségünk van ebben a rohanó világban, hogy megállíts egy csendes órára, és az örök élet beszédével tápláljál bennünket. Kérünk, hogy ajándékozz meg így minnyájunkat ezen a mai estén. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, azokat is, akik ma este kapcsolódnak be a sorozatunkba. Estének az a címe, hogy kicsoda a mi Istenünk, kicsoda Jézus Krisztus, és ha pedig tudjuk, akkor nem elég maga az ismeret, hanem jó lenne élni a Jézus Krisztussal való kapcsolatból. Az Ézsaiás könyvébe látogattunk el a tegnap este, és ott is szeretnénk maradni minden estén. Egy olyan korba vezetett bennünket az Ézsaiás könyve, ahol Asszíria nagy hatalommá lett, és a zsidók országa mindig a népek országútja mellett volt ott Palesztinába, hol Egyiptom hatalma árnyéka vetült az országra, hol Mezopotámia nagy hatalmai, amelyek jöttek, mentek, azok határozták meg az életüket, és nagyon sokszor a hatalmi szférák, az érdek, különbözőségek feszültségében élt ez a kis nép. Láttuk, hogy az asszírok nagyon megerősödtek, és azt is láttuk, hogy a kis ország polgárháborúban, testvérháborúban is szenvedett, testvér testvér ellen támadt, és ezt csak az asszírok malmára hajtotta a vizet. A népről azt olvastuk, hogy szájával tisztelte ugyan Isten, de szíve távol volt tőle. Egy rohanó világban, ahol épültek a kereskedelmi utak, ahol jöttek a kereskedők, Asszíria hozta a különféle népeket, népeket deportáltak, telepítettek be, próbáltak a kultúrák határait elmosni. Nagyon aktuális ez a könyv a mai Európában élő ember számára is. És ez a lelki állapot is jellemzi Európát, hogy sokan szájukkal esetleg tisztelik az Istent, de nem élnek az Isten hatalmával, szeretetével, nem élnek az Istentől kapott új életben, ahogy ezt a Biblia mondja, hanem számukra Isten csupán egy kultikus valami, ünnepek Istene, hogy néha szokták mondani, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, és inkább úgy kéne folytatni, amíg rád van szükségünk, de egyébként megy az élet egyedül is. Ennél sokkal több jelent meg Jézusban a mi számunkra. Sokkal nagyobb ajándék Jézus Krisztus a mi számunkra, és nagy lehetőség, hogy megújítsa, megreformálja az életünket. Az igét ma este is az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből olvasom. A 9. fejezet 5. és 6. versét. Az Ézsaiás könyve 9. fejezetének 5. versétől így szól hozzánk Isten. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Tegnap este Istennek azon nevén csodálkoztunk itt el, hogy ő csodálatos tanácsos. Egyrészt csodálatos a mi Istenünk, ez látszik a teremtett világban, az evangélium csodájában. Az, hogy hogyan teremtette meg ezt az embert, és hogyan akarja megmenteni a tőle távol szakadt embert. És nem mindegy ám a mi életünkben, kedves testvérek, hogy ki a mi csodálatos tanácsadónk. Sokan emberek tanácsára figyelnek, és az alapján rendezik be hétköznapjaikat. Vannak olyan büszke emberek, akik csak önmagukra hallgatnak, van, akik a szívükre szeretnek hallgatni, hogy a kis hercegtől tanulták, már pedig azt mondja a Biblia, hogy családabb a szív mindennél, arra nem lehet egy életet építeni. Vannak, akik a kor kultúrájára, vagy éppen az aktuális hírekre, vagy éppen a jelenlegi európai tendenciákra alapozzák döntéseiket. Boldog az az ember, aki megtalálja Jézus Krisztusban a csodálatos tanácsost. Jézus Krisztusban? Igen, Jézus Krisztusban. Mert itt Krisztus születése előtt 700 évvel Ézsaiás prófétán keresztül elmondatja az emberiség megoldását. Azt, hogy mert egy gyermek születik nékünk, és egy fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz. Jézus megszületett, Mária gyermekeként, úgy, ahogy itt több száz évvel ezelőtt a próféta mondta, egy gyermek születik nékünk, megszületett ott Betlehemben a csendes éjszakában. De ez a gyermek nem csupán Mária gyermeke volt, de az Istentől fogantatott, ezért egy fiú adatott nékünk. Ő örökké áldandó Isten, és úgy jött el erre a földre, ahogy olvassuk a küldetéséről a Péter leveleiben, hogy minket az Istenhez visszavezessen. Ebben szeretne ő csodálatos tanácsos lenni. Tegnap este hallottuk a jelenések könyvéből azt a tanácsát, ami a legfontosabb az elveszett számára, hogy meghallja, hogy azt tanácsolom néked, hogy térj meg. A megtérésről a Biblia nagyon sokat beszél, a Lukács evangélium a végén egyenesen így olvashatjuk, hogy a megtérésnek hirdettetnie kell minden nép között. A bűnbánat evangéliumának, a bűnbocsánat evangéliumának, a megújulás lehetőségének, hogy Isten nem csak egy szép eszme, vagy egy csodálatos erő, vagy egy magasztos gondolat, ahogy szokták mondani szociológusok, politikusok, régi hatalmasságok is, hanem ő személyes Isten, aki szeretne az életünkhöz nagyon közel jönni, aki tud beszélni, aki tud egy új lelket adni ennek az ünnepe a pünköst, és ezen keresztül szeretne csodálatos tanácsos lenni a számunkra. Ma este egy másik nevét halljuk itt. Arról lehet megismerni a megváltót, hogy nem csak csodálatos tanácsos, hanem erős Isten. Erős. És ez pont ott hangzik a népnek, akiket leigázott Asszíria. Akik polgárháború sebeiben véreznek, akik azt mondják, hogy ők kiszolgáltatottak éppen a jövőmenő katonáknak, vagy délről jönnek, vagy északról, de azok mindig pusztulást hoznak az országra. Hol van a mi erős Istenünk? És ma is sokan mondják ezt, hogy Isten erős Isten. Hát a politika irányítja az életünket. Jönnek emberek, diktátorok vagy nem diktátorok, jönnek kultúrák, jönnek frontok, azok szokták irányítani mi életünket. Erős a mi Istenünk, akkor miért nem szünteti meg az éhezést? Miért nem szünteti meg a terrort, a háborúkat? Miért nem szünteti meg az ember nyomorúságát? Hol van a mi erős Istenünk? Márpedig ő Isten az ő erejét kínálja egy reménytelen állapotban lévő népnek akkor, Jézus születés előtt 700 évvel. És ma este is hangzik, az erős Isten szeretni az ő erejét kínálni nekünk, csak először meg kell érteni a Bibliából, hogy mit jelent az, hogy erős Isten. Mert van nekünk egy gondolatunk az erős uralkodóról, egy képünk is, de a Biblia egészen más tartalommal tölti meg ezt a szót, hogy erős. Miért? Miért erős az Isten? Miben van az ő ereje? Jézus Krisztus elmondta világosan, néki adatot minden hatalom menjen és földön, tehát Jézus Krisztusnak van hatalma, van ereje. De mit tanít a Biblia Isten az erős Istenről, az erős Isten hatalmáról? Ezt három aspektusból szeretném ma este megmutatni, az Új Szövetség alapján, hiszen ez az ige előre mutat a megváltóra, Jézus Krisztusra. A legelső ige, amit ennek kapcsán magyarázatként idézek, a Máté evangéliuma 9. fejezetének a 6. verse. Ott ezt olvashatjuk, hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. Isten ereje és hatalma a megbocsátásban mutatkozik meg. Hogy ez mennyire idegen a világ gondolkozásától. Ha valaki azt mondja, hogy megbocsát, hát a megbocsátó az egy erőtlen valaki, vagy aki bocsánatot kér, az egy nyámnyila alak. Az, aki bocsánatot kér, vagy bocsánatot ad, hát ez valami olyan dolog, amit nem sokra becsülnek ebben a világban. Inkább legyél önérzetes, magabiztos, legyen meg az egészséges önbizalmad, de neked senkitől nem kell bocsánatot kérni, mert mit fognak gondolni, ha ilyen erőtlenségről bizonyságot teszel. Ezek csak idézetek, amit én lelkigondozó heteken szoktam hallani emberektől. Emlékszem arra az iskolaigazgatóra, amikor egyik férfi hetünkön felállt, szinte vörös volt a feje a dühtől, amikor azt mondta, hogy csak nem azt akarják mondani, hogy a bocsánat kérést az gyakorolni kéne majd a kis elsősök fele, hát lejáratom magamat. Emlékszem rá, hogy egy öreg bácsi felállt, és azt mondta ennek az igazgatónak, hogy a Biblia azt mondja, hogy minél jobban megalázom magam a nép előtt, Isten annál jobban felmagaszta. De hogy fogja lejáratni magát egy olyan ember, aki tud bocsánatot kérni? Csak ehhez hatalom kéne. Hogy micsoda hatalom kéne az, hogy bocsánatot tudjál kérni, ezt te is ismered. Milyen nehéz azt mondani, hogy bocsáss meg. Mert az, hogy bocsika, meg elnézést, meg pardon, hát ennek semmi köze ahhoz, amit itt a Biblia mond, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön a bűnöket megbocsátani. bocsánatot kérni, vagy megbocsátani, az isteni hatalom kell. Az erős Isten kínálná ezt a számunkra. És ha nincs meg, akkor ott a családi élet, a szomszédság, az emberi kapcsolatok földre szállt pokolt. Hát ahol nem tudnak bocsánatot kérni, ahol nincs hatalom megbocsátani szívből, ott Isten erre nem mutatkozik meg. Nem mutatkozik meg. Mert ehhez isteni hatalom kell, Istentől kapott hatalom kell. Ahhoz is, hogy valaki őszintén tudjon bocsánatot kérni, meg ahhoz is, hogy valaki őszintén tudjon, szívből tudjon megbocsátani. Nem úgy, ahogy mi szoktuk mondani, megbocsátok, de nem felejtek. Na és ha küszöbödön nem teszem át az én lábamat, én hozzá többé nem megyek, de megbocsátottam. Ennek semmi köze a bibliai megbocsátáshoz. Ha jól néznénk ki, Isten azt mondaná nekünk, hogy megbocsátok neked, bűnbánó népem, de a küszöbödön a lábamat be nem teszem soha. A te házadban nem megyek. A te életeddel nem vállalok közösséget. Isten megbocsátása nem ilyen. Isten bocsánata teljes. Isten, amit megbocsát, bűnt az soha többé nem hozza szóba. Nem úgy, mint mi szoktuk, hogy megbocsátok, aztán a legközelebbi összezörenésnél mindjárt fejéhez vagdossuk a másiknak azt, amire egyszer már mondta, hogy megbocsátottam neked. Ez nem megbocsátás. Ennek semmi köze a megbocsátáshoz. Az igazi megbocsátáshoz isteni hatalom kell. Isteni hatalom kell. A kereszt nélkül sose lett volna erre Jézusnak hatalma. De nézve, a kereszt beszél a megbocsátásról. Emlékszel arra, amikor Jézus ott szenved a kereszten, ami valami pokoli szenvedés lehetett. Amikor átverték 16 centi szögekkel, ilyen hüvelykúj vastagságú szögekkel, ott, ahol tudták a szakértő kivégzők, hogy nehogy eret érjen és hamar elvérezzen, hagy szenvedjen az illető. És a palesztinai hőségben ott függ ég és föld között Jézus Krisztus, és egyszer csak a százados arra lesz figyelmes, aki ki volt rendelve, és alig várt, hogy leteljen a munkaideje, és halljon meg a három kivégzet, hogy hazamehessen. És amikor ott átkozódni, szitkozódni szoktak emberek az ókori feljegyzések szerint, akkor egyszer csak megszólal Jézus a keresztről, és imádkozik ő érte. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Egy ilyen személyes sebbel képes arra, hogy megbocsásson azok, akik által szegezték. Igen, ilyen az isteni megbocsátás. Ilyen az isteni megbocsátás. Micsoda hatalma van ennek. Micsoda hatalma van ennek. És bizony, amikor itt arról olvassunk, hogy Jézusnak van hatalma a földön megbocsátani, akkor derüljön, örüljön a szíved, testvér. Mert nem mondhatod azt, hogy számodra nincsen lehetőség, nincs megújulás lehetősége számodra, már nincs bocsánat, hát hogy ne lenne. Mert a büszke ember még olyat ismer mondani, hogy ő önmagának nem tud megbocsátani. Hát hol mondja ezt a Biblia, hogy mi magunknak bocsássunk meg? Isten tud megbocsátani nekünk, és ő minden bűnünket el tudja törölni. Minden bűnünket, ami nyomaszt, ami nem hagy aludni éjszakánként, ami sokszor bántja a lelkiismeretünket, ő a bűnbánó bűnösnek megbocsát. Ez egy előfeltétel, hogy mondd el, valljátok meg bűneiteket. Mondja az új szövetség. Hozzátok napvilágra, valljátok meg, de Isten minden bűnvallónak megbocsát. Ezt olvassuk a János első levelében, ahol így olvassuk, ha mi megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Mindegyiktől? Mindegyiktől. A legdurvábbtól is? A legdurvábbtól is. A legmocskosabbtól is? A legmocskosabbtól is. Ilyen az Isten bocsánata. Ezért nagy megújító ereje van ennek. Mi a lelki gondozó heteken itt Biatorbágyon sokszor csodálkozunk ezen, hogy abszolút tönkrement emberek megújulnak Isten erejétől, hatalmától. Melyik erejétől? A megbocsátás erejétől. Hogy kivirulnak a lelkek? Azt látnátok, testvérek, amikor megjönnek egy lelki gondozói hétre vasárnap, és hogy mennek pénteken haza. Mitől változott meg? Mitől cserélődtek ki az emberek? Az Isten hatalmától és erejétől, mert ilyen erős Istenünk van nekünk, aki tud megbocsátani. Hát a bocsánat utáni vágy, amit az emberiség nem tud, hát erről vallanak a családi háborúk. Erről vallanak a népek viszályai, hogy nem képes az ember megbocsátani, nincs hozzá ereje. Nincs hozzá hatalma. Istennek pedig van hatalma. Ő meg tud bocsátani. Emlékszem egyszer egy misszionárius testvér beszámolójára, aki Betlehembe szolgál egy zsidó-palesztin gyülekezetbe, ahol zsidók és palesztinok együtt imádják Jézus Krisztust. Pedig hogy nőttek föl? Hát nézd meg most is Gázában mi van. Hogy nőttek föl, hogyha meglát egy palesztin egy zsidót, akkor az gyűlölni, utálni, gyilkolni kell. De fordítva is így van. Minden családnak vannak palesztinoktól kapott sebei. És Jézus Krisztusban leomlik ez a gyűlöletfal. És tudnak együtt szeretetben Jézus Krisztus szolgálatában állni. Zsidók és palesztinok. Együtt. Mert Isten ilyen erős Isten. Ilyen hatalmas Isten. És gondolod, hogy te közötted és az, akivel nem bírsz kijönni, ne tudnál leontani azt a válaszfalat, amit így hívnak, hogy gyűlölet, így hívnak, hogy megsértődés, így hívnak, hogy kiengesztelhetetlenség. Mert Isten ilyen erős Isten. Ő tud teljes bocsánatot adni, és képessé tud téged is tenni a teljes megbocsátásra. Ő neki van hatalma ezen a földön a bűnöket megbocsátani. Évtizedes sérelmeket hordanak emberek, templomos emberek is, úrvacsorázó emberek is. Milyen szégyen ez, amikor valaki nem ismer Istennek ezt a hatalmát meg erejét a saját életére nézve. A megbocsátást nem lehet könyvekből megtanulni. Nem kapjuk a diploma mellé, vagy a szakmunkás bizonyítvány mellé. Ezt a képességet nem tudjuk kifejleszteni magunkba. Erre csak Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön. Ő viszont adja azoknak, akik az övéi. Akiket elhívott magának, akiket megajándékozott ezzel. Ismeri az ő megváltott népe, akik már bűnbánatra jutottak életük során, egyszer vagy többször. Tudják, hogy miről beszélek. Tudja az, aki már valaha életébe őszintén bűnt vallott, egész elrontott életét odahozta Jézus Krisztus elé, hogy micsoda hatalom az, ami Jézus Krisztusban megjelent. A megbocsátás hatalma. 3 évvel ezelőtt elmondtam itt azt a családi történetet, amit most újra felírtam. Bocsánat, akik már hallották, de nagyon ideillett. Ami a saját édesanyámmal történt meg 20 évvel ezelőtt. Tanárként ment haza, a járdán ilyen szürkület volt, ilyen október-novemberi időszak, és egyszer csak a járdán megjelent egy ifa teherautó, és elgázolta. Aztán a sofőr nem tudta, hogy mind bakkant egyet, azt hitte leesett valami a platóról, azért visszatolatott, hogy megnézze, akkor még egyszer átment rajta. És 6 műtét következett, és az életét megtartották ott, most hadd mondjam így emberileg kifejezve. Azt mondta a sebész orvos, hogy tudja, hogy 1 centiméteren múlott. Ha 1 centivel odébb megy az óriási kerék, akkor maga már nem él. És amikor a 6. műtét után is már úgy lábadozóban volt, bejött a rendőrtiszt, bejött a szobába, ott a kórházba, azt mondta, asszonyom, hoztam a feljelentést, írja alá, majd mi elbánunk azzal a részeg az emberrel, mert közben kiderült, hogy ittas is volt a sofőr. És akkor édesanyám annyit mondott, hogy hát rendőr úr, én 1 hónapja Isten bocsánatából élek. Egész elrontott, elveszett, tönkrement életemet, Jézus Krisztus megújította. Én megtaláltam Jézusban az én személyes megváltómat. Nekem a régi imádság, amit megtanultam, de sose fogtam fel, hogy mit jelent a mi atyánk, az egészen újjá lett, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És most Isten adott nekem egy lehetőséget, hogy ezt gyakorolni tudjam. Én szeretnék megbocsátani ennek a sofőrnek, és nem teszek feljelentést. Azt mondta, erre leült a rendőr, a szemközti ágyra, azt mondja, hát megbolondult maga. Hát ezzel 500 000 leakaszthatna. Azt mondja, hogy 500 000, hát ez 20 évvel ezelőtt nagyon sok pénz volt, most is nagyon sok. De ennyit mondott édesanyám, hogy akkor már mindjárt értem a bibliaolvasó kalauzban a mai igét. Mert majd királyról olvastam, és reggel nem is tudtam, hogy mit jelent ez. Ez a király összehívta a hadsereget, már bevonult a zsoldos sereg, és egyszer csak jön a próféta, azt mondja, hogy nem lesz háború, küld haza a katonákat, Isten ezt nem akarja. És akkor megszólalt a király, hogy De hát a zsoldot kifizettem. És erre azt mondja a próféta, hogy az Úr te néked annál sokkal többet adhat. Na akkor már ezt az igét is értem. Bátran elengedhetem ezt a 500 000 is, mert Isten nekem annál sokkal többet adhat. De hát aztán le kellett bonyolítani mégis az eljárást, a rendőrség pontot tesz az ilyen ügyekre, és amikor elvittük a tárgyalóterembe, akkor vitt egy ajándékot ennek a sofőrnek, és elmondta a bírónak, hogy bíró úr, én teljes szívemből megbocsátottam ennek az embernek. Igaz, hogy rokkant leszek egész életemben, nem mehetek vissza a tanári pályára, de szeretném itt elmondani a bíró előtt is, hogy mi mindig szívesen látjuk ezt a sofőrt. A mi házunk ajtaja mindig nyitva lesz, teljes szívemből megbocsátottam, és hoztam ajándékba egy Bibliát, amit szeretnék neki odaadni, mert ezen keresztül Isten ereje, Isten hatalma az én életemet is megújította. Ha folyt a könnye a bírónak. Tudod, hogy ez a bíró egyszer nyugdíjba megy, erre az esetre mindig fog emlékezni. Miért? Azért, mert Isten ereje megmutatkozott ott a tárgyalóteremben. Ahol az emberek azért szoktak menni, hogy kitapossák a másikból azt is, ami nem jár nekik, egyszer csak megjelent a megbocsátásnak ez a hatalma. Ez az ereje is, ez a hatalma, ami ezt a bírót is könnyekre fakasztotta. Mert ilyen a mi Istenünk. Így tud megújítani egy egyszerű asszonyt. Ilyen hatalommal tudja megajándékozni. Azzal, hogy tudja megbocsátani a másiknak. És micsoda hatalom az, amikor ez működik egy házasságban. Amikor az első konfliktus után nem azt mondják, hogy válunk. Meg 10 év után a 3 gyereket nem hagyja ott, mert szerelmes lett a titkárnőbe, vagy a kolléganőbe, mert csalódott odahaza egyszer, akkor már válunk, mert nincs bocsánat, nincs kegyelem, ha valakibe csalódtunk, annak vége van. Óriási ereje van az Istennek, ami megjelenik a keresztény családokban úgy, hogy megjelenik a megbocsátásnak az ereje és hatalma. Tudod, hogy a gyerekek hogy nőnek fel egy ilyen családba? Ahol tudják, hogy az ő édesanyjuk meg az édesapjuk mindig megbocsát. Mindig számíthatnak rájuk. És nem úgy, mint egy válás előtti ifjú pár mondta el nekem, hogy a gyerekünk már éjszaka bepisil. Már reszketve ébredt föl éjjel 2-kor meg 3-kor. Hát miért? Azért, mert anyu meg apu elválnak, és a bíró néni azt mondta, hogy el kéne dönteni, hogy melyiket szereti jobban. Hát rettenetes egy gyerek lélek. Az a pszichiáter, akivel mi sokszor együtt dolgozunk a csendes heteken, azt mondta, hogy soha nem volt annyi 18-20 éves gondozottja, mint az elmúlt 10-15 évben. És ennek a 95%-a elváltak gyereke, akiket gondoz. Mert nincs bocsánat. A világ a hatalomról hogy gondolkodik? Az, hogy letaposni, adni neki, majd mutasd meg, hogy ki az erősebb. Jézusban meg úgy jelent meg ez a hatalom, hogy ez a hatalom mindig tud megbocsátani. Mindig tudja talpra állítani a sebből vérzőt. Mindig tud reménységet adni a reménytelennek. Ilyen az Isten hatalma. Ilyen erős Istenünk van nekünk. Élsz-e belőle? Éltél-e valaha abból, hogy meg tudja bocsátani a bűneidet? Ja, neked nincsenek bűneid. Na, ne vicceljél. Ennyire lelkile, ennyire vakok nem lehetünk. Mert bűn, hogy mennyi van mi az életünkbe, testvére, gyerekkorunktól fogva. Hát hallottuk itt a sorozatot a 10 parancsolatról, hát az ember megy össze, a maga szemei előtt is a hallja. De tudod, hogy Isten erős Isten, mert ő tud megbocsátani. Tud megbocsátani egészen és igazán. Tudod, Dávid király, akiről azt olvassuk a 32. Zsoltárban, hogy azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, akinek lelkében csalárdság nincsen. Azt mondja Dávid, hogy az a boldog ember, akinek Isten megbocsátott. Ezt mondja Dávid, amikor ez a világ tele van azzal, hogy jaj, csak király lehetnék. A király vagy. Hogy ne király lehetnék? Hát ő király volt, mégse azt mondja, hogy boldog az az ember, aki király. Vagy Dávidba micsoda költői véna volt. Hát mennyi Zsoltárt ír. Sok ember azt mondja, boldog az az ember, akinek ilyen talentuma van. Vagy Jézus, vagy Dávidról azt is olvassuk, hogy hárfázni úgy tudott, hogy udvari muzsikus lett belőle. Mégse azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek ilyen művészi tehetsége van. Vagy mondhatod volna Dávid, hogy boldog az az ember, akit így szeret a népe. Hát róla énekeket írtak. Nem, azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek Isten megbocsátott. Akinek lelkében csalárdság nincsen. Ilyen erős Istenünk van nekünk. Ő az erős Isten. Aztán a második, amikor a Biblia arról beszél, hogy van hatalma és ereje az Istennek, az a János Evangélium a 10. fejezetében, a 17. 18. vers, így hangzik. Jézus mondja, azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt, ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Erős Isten! Milyen az erős Isten? Tud megbocsátani, bocsánatot adni. És itt a másik miről beszél? Isten ereje az elengedésben mutatkozik be. Abban, hogy Istennek van hatalma elengedni. Elengedni. Hát ez a világban erőtlenség. Ha valaki lemond valamiről, az egy nyálnyila alak, nem? Hát minden lehetőséggel élni kell. Minden meg kell ragadni, amin keresztül valami kaphatsz. És mindig kapni kell, nem hogy lemondani dolgokról. Az erős Istenre pedig ez jellemző. Hogy Jézus Krisztus még a saját életét is letette. És micsoda ereje van ennek, amikor megjelenik egy keresztény ember életében az elengedés hatalma. Akkor, amikor megáll egy koporsó mellett, akkor nem azt mondja, hogy nincs értelme tovább az életemnek, hanem tudja elengedni a halottat. Akkor is, ha folynak a könnyei, és nagyon fáj, de nagyon szerette. Micsoda ereje van annak, amikor valaki tud elengedni? Vagy micsoda ereje van egy keresztény édesanyának, amikor Istentől megkapta azt a hatalmat, hogy elengedi a gyermekét? Mikor? Amikor megnősül. Nem a drága fiacskáját úgy 10 marokkal vagy körömmel húzza oda magához, és az a ronda lány, aki elrabolta tőle az ő egyetlen fiacskáját, és rafináltan, de mindent elkövet, nincs is tudatában annak, hogy nem engedi el, de aztán mehet a vállóperes tárgyalásra, mert úgy ragaszkodott hozzá, hogy nem tudja elengedni. Gyerekkorában nem nevelte, akkor menni kellett dolgozni, meg nevelte a nagymama, most meg amikor el kéne engedni, akkor meg ragaszkodik hozzá. Egy házasság gondozó hetünkön mondta el egy fiú könnyek között. Az ő édesanyja annyira nem bírta elengedni, hogy mivel ő háztartási gép szerelő volt, az esküvő után az édesanyja elrontotta oda-haza a gépeket. Hogy a fia a munkaidő után ne a kis feleségéhez menjen haza, hanem menjen oda bütykölni, hát ennyit megtehetsz anyádért. És ha már itt vagy, akkor megfőzöm a te kedvenc ételedet, hát az a kis menyecske úgyse tudja úgy főzni. A kis felesége meg odahaza egyedül ette könnyek között a vacsorát, és nem értette a fiatal férj, hogy miért ilyen szomorú, amikor hazamegy. Pedig a Bibliának csak egy tanácsára kellett volna odafigyelni, hogy a férfiú elhagyja azért anyját és apját, és ragaszkodik a feleségéhez. Az emberi kapcsolatokban az első helyen a házastársa van, nem a szülei. Ez micsoda szeretetlenség? Ez nem szeretetlenség, mert a szeretet Istene parancsolja. És milyen boldog az a házasság, ahol ezt gyakorolják. És ez nem szeretetlenség, ez a szülők iránt nem felületes szeretetlen kapcsolattá fajul, hanem egy baráti kapcsolattá. És ha nem szülő-gyerek viszony van, hanem baráti kapcsolat. De az 1 Korintus 7 azt mondja, hogy a férj meglássa, miképpen kedveskedjék az ő feleségének. A feleség meglássa, miképpen kedveskedjék az ő férjének. Nem az anyukának, meg az apukának. Az emberi kapcsolatokban itt át kéne váltani. Na de ha valaki nem tud elengedni, hanem mindehez, mint egy rögeszme ragaszkodik, ha van, akik a kacatjait nem bírják elengedni. Én láttam egy olyan riport műsort, ahol egy ember már nem bírta a lakásába bemenni. A padlótól a mennyezetig szeméttel tele volt a ház. Minden kacattal, ami valaha kapott. Ő még egy tejfölös dobozt, ha azt megette a tartalmát, még azt is megőrizte, hogy valamire jó lesz. És tiszta szeméttele volt az egész ház. Én nem gondoltam, hogy emberek így élnek. És akkor elmondta a riporter, hogy mintegy 2500 ember tartanak nyilván, akinél segíteni kéne, de kikerül a kertjébe, mert nem bír már a saját házába bemenni a sok kacattal. Mert nem bír semmit elengedni. Ha ki kéne dobni ezt a tejfölös dobozt, el kéne menni előtte az orvoshoz, mert ő ebbe belepusztul. Ebbe bele fog betegedni. A sok szemetet, amit majd ha meghal, szegény gyerekei nem győzik a konténert hozatni drága pénzen, vagy amit ő úgy gyűjtögetett, hogy majd valamire jó lesz, hogy vigyék ki a szeméttelepre, és ennyi szemetet hagyni a gyerekeire. Mert nem bírja elengedni. Mert nem bír semmit elengedni. És aztán még rosszabb, amikor valaki nem bírja elengedni a sérelmeit, és azt mondja állandóan, a gyereke alig várja, hogy már meglátogassát, fiacskámát, hát az esküvő volt, hát alig látogatsz, és amikor végre meglátogatja, akkor összeordítja, hogy hol voltál eddig, meg miért nem jöttél. Annyira nem bírja a sérelmeit elengedni, hogy egyenesen elmarja otthonról a gyereket. Örülne neki, hogy meglátogatja, leordítja, összeordítozza, és akkor mindjárt el is megy. És akkor meg bánkódik éjszakánként, hogy mit csinál, mert nem bírja a sérelmeit se elengedni. Micsoda hatalom van abban, amikor valaki tud elengedni. Vagy amikor megszületik az első gyerek, és se a férj, se a feleség nem bírja maga önállóságát, meg a elképzeléseit elengedni. És a gyerek egyenes úton megy a bölcsödébe, láttál már gyerekeket bölcsödébe vinni? Amikor úgy kapaszkodik az autó utolsó lökhárítójába is, hogy ordít közben, hogy oda ne. Jó lesz ez neked, kicsikém, jaj, de jó, jó bizony. Ha neki nem az anyjára lenne szükség, na de hát a pénzszerelme, és akkor a magyarázat megvan, mert nem dolgozni kell, meg a sokadóság, még kellett fölvenni. De hogy a világot utánozod, ahol minden kell, meg azonnal kell, mert nem bír elengedni semmit. Akkor emberek nem bírják az álmaikat elengedni, azt kergetik egész életen át, pedig déli bábok sose éri utol, és erre érdemes élni ezen a földön, mert nincs hatalma elengedni. Nagy hatalom van az elengedésben. A zsidóknak Isten tanította, hogy legyen az elengedésnek az éve, amikor minden adósnak visszaadják, amit el kellett venni zálogba. Hogy megújulna ez az ország, nem? Ha mindenki 7 évente visszaadna azt, amit a másiktól kizsarolt, vagy zálogba vett, és a zsidók országa nem ment tönkre tőle. Az elengedés éve. No, de amikor ez a hatalom nem jelenik meg az emberek életébe, akkor ott nagy nyomorúság van. Ott nagy nyomorúság, sok baj, sok könny, sok szenvedés. Látjuk tavasszal a fákat, amikor gyönyörűen virágzanak. És ezek a fák elengedik a szirmaikat, azt a gyönyörű pompát, amit mindenki megcsodál. Miért? A gyümölcsért. És tudod, hogy a keresztény emberre jellemző ez az elengedés. Keresztény édesanyák, akik ott vannak a növekvő gyerekek mellett, az ő életük úgy tönkre megy, a szakmába se találnak úgy vissza, de elengedik. Elengedik Jézusért, mert tudják, hogy ezzel a szeretettel nevelhetik föl mellett a kis embereket, akiket megszültek erre a világra. Hogy jó magyar polgár legyen belőle. De aki nem tud elengedni, és mindez ragaszkodik, amellett meg megkopaszodik az élet. Ha mindenki a maga lehetőségeivel akar élni, akkor azért valakinek fizetni kell. De hát azzal manapság senki sem foglalkozik. Hogyha kijönti a fáradt olajt, akkor tönkre megy a természet, és mi lesz majd a következő generáció, mit érdekli az? Vagy hogyha a gázpalackot úgy hamisítja, hogy csak vékonyabb a fala, az felrobban, és meghalnak családok, hát mit érdekli őt? Azt a lényeg, hogy el tudta adni. Annyira önző világban élünk, hogy az elengedés, a mások meggazdagítása, ez nem szempont, de nekünk erős Istenünk van, aki az önző életünket is ilyenné tudja formálni. Ilyen hatalmas a mi Istenünk. Csak az a baj, hogy sok ember erre nem is vágyik. Pedig micsoda erője lenne meg abban a házasságban, abban az életben, akkor valakinek van hatalma erre. Én emlékszem rá, amikor engem megajándékozott ezzel Isten. Én gyerekkoromtól a komoly zenei pályára akartam menni. Karmester, a zongora tanulmányok, versenyek, nemzetközi verseny, karrier, ez töltött ebbe az életembe. És amikor beleszólt Jézus az életembe, és utolért az evangélium, és új emberré lettem, akkor az első dolgom volt otthagyni a koncertpódiumot. Ezt nem azt mondom, hogy egy keresztény ember nem lehet előadó művész, nehogy valaki félreértse. Olyan is van. De én velem így beszélt, hogy engedd el bátran, engedd el bátran. Emlékszem, a diploma koncert előtt volt, amikor én új életet kaptam, jöttek az ifjúm társaim, hogy tehát most lehet a legjobb állásokra lecsapni. Hát mondtam, én várom az Úr Jézus tanácsát. hogy mi a terv az életemmel. Azt mondja, hát neked is egy kerékkel kevesebb van. És aztán ők lecsaptak a legjobb állásokra, én meg örömmel tudtam elengedni ezeket. Örömmel. Annyira megtöltötte az én életemet Jézus Krisztus, az ő iránta való hála meg szeretet, hogy nem ez volt a legfontosabb. És amikor meg Jézus lehetővé tette, hogy elmentem Svájcba tanulni teológiai dolgokat, akkor egyszer találkoztam egy ilyen évfolyam társammal, aki minden megragadott, és mindennel élni kell, és mi az, hogy lemondunk dolgokról. És azt kérdezte tőlem ott kint Svájcba, hogy te mit keresel itt? Hát mondom, itt tanulok. Itt tanulsz? Hát én egy hétre jöttem, arra gyűjtök már egy éve, hát itt minden mozdulat olyan sok pénzbe kerül, hát hogy tudsz te itt tanulni? Mondtam, hogy tudod, az a Jézus Krisztus, akiről te olyan cinikusan beszéltél mindig. Ő tette számomra ezt lehetővé. Ajándékba. Mert ilyen a mi Istenünk. Aki elengedi mindazt, amit Jézus mond, az nem szegényedik meg. Az nem szegényedik meg. Csak hogy ehhez hit kellene. Na de hát épp a hitről szól a kereszténység, nem? Nem az a boldog ember, aki minden lehetőséggel él, hanem aki bármiről szívesen lemond, és azt ragadja meg, amire Jézus mutat rá, hogy ez kell neked. Ezért csodálatos tanácsos Jézus Krisztus. Ő meg tudja mondani, hogy melyik az az út, amin járjál. A világ meg annyi lehetőséget kínál, hogy abba beleveszünk. De jó, ha valakinek csodálatos tanácsos és erős Isten az ő ura, az ő megváltója. Mert Jézus Krisztus ilyen erős Isten. És aztán a harmadik, amivel befejezem, még egy ilyen igét hadd olvassak fel, ahogy Jézus hatalmáról van szó, János evangélium a 17. fejezet, 2. verse. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemeit az égre, és ezt mondta. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Örök életet adjon mindennek. Erre adott Isten hatalmat Jézusnak. Milyen az erős Isten? Az erős Isten tud adni. Mit tud adni? Olyat, amit egy ember se. Örök életet. Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön megajándékozni téged meg engem örök élettel. De egyáltalán, ha már annál a szónál megállunk, hogy Isten ereje abban mutatkozik meg, hogy ő tud adni, meggazdagítani másokat. Egy olyan önző világban élünk, ahol nem érdekel senkit, hogy te élsz vagy halsz. Esetleg a családodat, de sajnos erre is azt kell mondani, hogy esetleg. Mert én rengeteg olyan családdal találkozom, ahol egyenesen várják, hogy végre halljon meg. A nagyi, meg a nagyapa, mert már kéne a örökség, meg útban van, meg pelenkázni, csak nem gondoljátok, hogy még erre is vetemedünk. Olyan sok szeretetlenség van a mai emberben. Még a saját családját se tudja szeretni. Meg gyerekeit. Hát csak Brazíliában 30 millió utca gyerek él. 600 millió utca gyerek él ezen a világon. Gyerekek, akik nem kellettek senkinek. És hány gyerek él ma családokban ugyanígy, mint utca gyerek? Nem is látja a szüleit. Ott a kulcs a nyakába, ott teszi az üzemi étkezdébe, amit megehet, és a szüleivel nem is nagyon találkozik. De sok árva van ezen a földön. Milyen erős a mi Istenünk, aki ajándékozó Isten, aki tud adni, aki tud törődni a másikkal. Ilyen Istenünk van nekünk. Ha te azt mondod és úgy ülsz itt, hogy te neked senki ezen a világon nincs, akinek fontos, hogy te vagy nem vagy. De van valaki. Jézus. Ő neki mindig fontos, hogy hogy vagy. Ő neki mindig van ideje, meg figyelme arra, hogy beszélj hozzá. És milyen szomorú, amikor az ő gyermeke nem is imádkozik. Nem is önti ki a szívét. Pedig a Biblia mondja, öntsétek ki szíveteket az Úr előtt. Hogy fájhat ez az Istennek, amikor a templomba járó nép se beszél hozzá? Pedig neki van hatalma adni, és örök életet adni. Örök életet adni. Nem az irányította Jézus életét, hogy mit lehetne még megszerezni, nem a szerzés vágya töltötte el Jézus Krisztust, hanem mivel lehet a másikat megajándékozni. Emlékszel az utolsó vacsorán, amikor megvolt a menedzsment, ugye János meg Péter, ő neki kellett előkészíteni azt az utolsó vacsorai termet. Igen ám, de a szervezésben valami láncszem kimaradt. az, hogy nem volt külföldi rabszolga, aki akkoriban zsidó háznál az érkező vendégek lábát megmosta. Ezt külföldi rabszolgák végezték. Hát csak nem fognak ők oda aljasodni, hogy egy rabszolga munkáját elvégzik, hát lehet ma izzadt lábbal is megesszük a vacsorát, hát ma kibírjuk. És Jézus felkelt a vacsorától, levett a felső ruháját, körülkötötte magát, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Mert látta Jézus, hogy ezzel fel lehet őket üdíteni. Ebben példát lehet ő nekik adni. Nagy hatalom ez, amikor valakiben megjelenik az, hogy a másikat megajándékozni. Amikor megjelenik egy házasságban. Amikor egy férj azt keres, hogy mivel tudja a feleségét megajándékozni. Amikor egy feleségben az jelenik meg, hogy mivel tudná a fáradta hazajött férjét megajándékozni. Mi az, aminek örülne? Na nem úgy, mint az a kisgyerek, aki a lány testvérének katonát vásárolt születésnapjára, jó lesz az neki. Na nem ilyen ajándékkal, amit úgy titokban magunknak veszünk, hanem olyat, ami a másikat valóban felüdíti. És Jézus mindig ilyen volt, mindig ilyen, és mindig ilyen lesz örökké. Ő az ajándékozó Isten, aki nem azt adja meg, amit mi szeretnénk tőle kapni. Mert sok ember azért csalódik, ezt se adta meg az Isten, azt se adta meg az Isten, pedig hogy kértem tőle, de nem arra van szükséged. Ő mindig azt adja, amire nekünk valóban szükségünk van. És amikor készültem, eszembe jutott az, ami Egyiptomban történt, Mubarak ellen a nagy felkelés. Emlékeznek a testvérek, hogy ott micsoda zűrzavar volt Kairóba? 1 millió ember összegyűlt, és egyszer csak Mubarak beküldte a fegyveres milíciát az emberek közé. Kardokkal, meg mindenféle dologgal verték, ütötték a népet, gyilkolták halomra. És egy ilyen rohamnál Kairóban megszólalt az imám a mecsetről, és ugye, amikor ő megszólal, akkor a mohamedánok azonnal Mekka felé leborulnak, és elkezdenek imádkozni. Megszólal az imán, és közben jön a fegyveres milíciát, szabad préda mindenki. És egyszer csak a kopt keresztények ott Kairóba, amikor leborultak az imám hívására az arabok, és elkezdtek imádkozni, a kopt keresztények körbeálltak az arabokat. És a képen, amit láttam, a koptok tartják a kezüket, jön a fegyveres milícia, és élő falként körbevették azokat az arabokat, akik imádkoznak. És honnan tudjuk, hogy koptok voltak? Onnan, hogy látszik a képen a tenyerük. Ugye a kopt gyerekeknek bele tetoválják a keresztet a csuklójukra, amikor megszületnek. Egyrészt, hogy az arabok ne rabolják el, és ne Mohamedánnak neveljék föl, meg hogy meg ne tagadja ez a gyerek soha a hitét. Mindig ott legyen bele tetoválva a kezébe a kereszt. És ott van a képen egy csomó ember, aki áll, és a keresztek látszanak a tenyerekből, és közben jönnek a tevéken, meg gyalogosan a fegyveres emberek, hogy kaszabolják őket. És egyszer az imám megszólal, és azt mondja az araboknak, hogy nézzetek oda, arab testvéreim, a keresztényeket Jézus erre a szeretetre indította, hogy megvédjenek minket, amikor imádkozunk. Kérem a vezetőjüket, jön ide a pódiumra, és beszéljen Jézusról. Ilyen Kairó történetében még sose volt, hogy egy keresztény ember megszólalhatott, és beszélhetett Jézusról. De mi történt itt? Egyszerűen megjelent ez a szeretet, ez az adni tudó szeretet, akkor is, ha neki sokba kerül. Mert lehet, hogy őt fogják lekaszabolni. De megjelent ez a szeretet, ami lefegyverezte az arabokat. És tudod, hogy Jézus Krisztusban pont ez a szeretet jelent meg, aki nem csak azt tanította, hogy szeresd ellenségedet, hanem engedte, hogy a saját életét is elvegyék. És ő nem csak aranyon meg ezüstön váltott meg minket, hanem az ő drága vérén váltott meg a mi bűneinkből. Micsoda ajándék ez a szeretet. És milyen ajándék az, amikor Jézus egy örök élettel ajándékoz meg valakit. Mert egyikünk se született örök élettel erre a földre. Azt életünk során Jézustól lehet megkapni. Ezt nevezi a Biblia újonnan születésnek, vagy más szóval megtérésnek. Amikor valaki kapja a szent lelket. Pál apostol azt mondja, az ő életében is így történt. Amikor által vitt a sátán uralmáról az ő szeretett fiának országába. Így olvasjuk a Kolosséberi levélből. Amikor megajándékozott lett. Bűnbocsánattal, örök élettel ajándékozta meg őt. az Isten. Hát ma este így mutatkozott be számunkra, hogy ő erős Isten, na nem olyan értelemben, mint a világ gondolna, hogy milyen legyen az erős Isten, hanem a mi Istenünk azért erős, mert van hatalma földön a bűnöket megbocsátani, van hatalma elengedni, és van hatalma örök életet adni. Adja az Úr, hogy sokunknak ilyen erős legyen az Isten. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te pontosan ilyen voltál a kereszten. Ott is a bocsánat evangéliumba hangzott azok felé, akik által szegeztek. Pont erről látunk Téged a kereszten, hogy ilyen hatalmas Istenünk van, aki letette, elengedte a saját életét is, hogy megváltson bennünket bűneinkből. És tudjuk, hogy ilyen az Isten a kereszten, aki ajándékoz, aki örök életet ad, akkor is, ha az neki sokba kerül. Köszönjük, Uram, hogy nem a magad hasznát keresni jöttél, hanem adtad magad is váltságul egészen, teljesen, azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Uram, segíts, hogy ilyen ajándék mellett szótlanul el ne menjünk. És kérünk, hallgass meg most az önmagunkba, szavak nélkül, de neked őszintén elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kegyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Megköszönöm a mi Urunknak, hogy most is megmutatta magát nekünk ebben az igében. Mielőtt a záró éneket énekeljük, hadd biztosom a testvéreket, hogy otthon is gondoljuk még tovább, amit hallottunk. Forgassuk a szívünkben az elhangzott igét. Lássuk meg Jézus Krisztus erejét, aki erős Istenként megbocsát nekünk, elengedi adósságainkat, örök élettel ajándékoz meg, és kövessük őt életünkben. Folytatjuk holnap este is. Jézusról úgy fogunk hallani, mint az örökké valóság atyáról, és jöjjünk, éljünk ezzel a lehetőséggel, és aki tud még valakit kézen fogni, még hozunk be mi is széket, csak halljuk meg, és hívogassunk egymást is. Záró énekül a 390. éneket énekeljük. A 390. éneket: erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk, mind a négy verszakát énekeljük el. Itt ebben az énekben is az ő erejét, hatalmát láthatjuk, ahogyan abban siet segítségünkre, ahol a legnagyobb szükségünk van rá. Erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk, jó
igazság fegyvere. Nincs ilyen több a földön. Erünk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk, de küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az, Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem rémítene, mi rajtunk nincs hatalma. E világ ura, gyújjon bosszúra, nincs ereje már reáítélet vár. Az ige porba dönti, az ige kőszálként megáll, megszégyenül kibántja. Bélünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, hitves gyermeket, mind elvehetik, itt érez ő nekik, miénk a menny örökre.
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és herbathatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Amen. Áldás, békesség, Isten veled.